A mai zsoltárunkkal hadd köszöntsem a gyülekezetet, a 63. zsoltár így kezdődik. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert a Te szereteted jobb az életnél is. Az én ajkam dicsőít téged. Téged áldalak, amíg csak élek, nevedet imádva emelem föl kezemet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, 11. részének 23-tól 34-ig terjedő verseiben, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A korintusiakhoz írott első levél 11. részének 23. és következő verseiben így szól Isten igéje. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöltik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünkbe fogadásán. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük, hogy elkészítetted ezt a csendes órát itt a te házadban. Tudjuk, hogy te hívtál ide minket, mert te akarsz megajándékozni valami olyan kincsel, amit csak tőled kaphatunk mindnyájan. Köszönjük a te nagy szeretetedet. Köszönjük, hogy nem arra válsz, hogy mi szeressünk téged, mert te előbb szerettél minket. Köszönjük az elmúlt hét minden ajándékát is. És a te kezedből fogadjuk a próbákat is. Hisszük, hogy azokkal is a mi javunkat munkálod. Kérünk, ajándékozz meg most olyan belső csenddel, amiben meg tudjuk hallani, érteni, magunkra venni a te életünket támogató igédet. Könyörülj rajtunk, és támasszon bennünk új életet a te beszéded, és erősíts meg minket a veled való közösségben. Olyan nagy szükségünk van mindnyájunknak rád. Hozzuk a bűneinket, amik nem kellenek rajtad kívül senkinek. Adj bocsánatot nekünk. Engedd megtapasztalnunk, hogy nagyobb a te kegyelmed minden mi vétkünknél. Hozzuk a szomorúságunkat és a gyászunkat. Adj igazi vigasztalást nekünk. Könyörgünk most különösen azokért, akik az elmúlt napokban álltak meg hivatal mellett. Kérünk, hogy az űrt, ami az életükön támadt, te magad töltsd ki. És emeld föl a tekintetüket, töröld le a könnyeiket, hadd lássák a láthatókon túl a láthatatlanokat is. Téged magadat, életnek és halálnak diadalmas urát, megváltó urunk Jézus Krisztus. És a te szent lelked adjon nékik igazi vigasztalást, élő reménységet. Kérünk, hogy szólíts meg most bennünket, te tudod, melyikünk milyen helyzetben van, milyen terheket hordozunk, milyen kérdésekben van szükségünk tanácsa, útmutatása, ajándékozz meg minket önmagaddal, szent lelkeddel, a veled való találkozással. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét János apostol szavaival hirdetem. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának véje megtisztít minket minden bűntől. Amen. Istenünk, olyan nagy csoda az, hogy neked van szavad hozzánk, és hogy az emberi gyarló bizonyságtételen keresztül te magad tudsz megszólítani minket. De olyan sok akadálya is van annak, hogy igazán a szívünkig érjen a te szavad, és aztán megváltozott új élet legyen belőle. Kérünk, te tégy félre minden ilyen akadályt, és bátoríts minket is, hogy félre tegyük ezeket, és szólj, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, hallottuk az imént Pál apostol Korintusba írt első levele 11. részéből, a 10. részből olvasok még hozzá néhány mondatot. A 10. rész 16., 17. és 21. verse így hangzik. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. De testvéreim, nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Eddig az ige. Kedves testvéreim, ez a mai úrvacsorás istentiszteletünk különösen is kedves ünnepi alkalom, hiszen most úrvacsoráznak először azok, akik ebben az évben tettek konfirmációi hitvallást és fogadalmat. Bárcsak lenne számukra valóban emlékezetes, szent, szép alkalommá ez, s bárcsak lenne mindig mindannyiunknak igazi ünnep, amikor az Úr asztalához járulhatunk. Jó alkalom ez arra, hogy megvizsgáljuk, mi a haszna az úrvacsorának. Miért kell, miért érdemes úrvacsorázni, és hogyan lehet helyesen úrvacsorázni. Tegyük ezt úgy, hogy egész egyszerűen leolvassuk a most elhangzott két ige szakaszról azt, amit az erről mond. Négy egyszerű, de nagyon fontos örömhíre van ennek az igének. Az első az, hogy az úrvacsora középpontjában mindig Jézus Krisztus áll. Mégpedig az érettünk meghalt és dicsőségesen feltámadott Úr Jézus Krisztus személye és váltságmunkája. Olvastuk a szereztetési igében, amit minden úrvacsora alkalmával hallunk, hogy ezt mondja a mi Urunk, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Kétszer egymás után említi, hogy az ő emlékezetére kell az úrvacsorát venni. Vagyis emlékeznünk kell arra, hogy mit tett ő értünk. És mit tett értünk, a folytatás így hangzik, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Nekünk tehát minden úrvacsora alkalmával az Úr Jézus Krisztus kereszt halálának a tényét és jelentőségét kell hirdetnünk. És mi volt annak a jelentősége? Hosszas magyarázat helyett hadd olvassak néhány mondatot Ézsaiás könyvéből. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ez az Úr halálának a jelentősége, hogy Isten Jézuson hajtotta végre a mi bűneink büntetését. Ezért, aki Jézusban hisz, és komolyan veszi, hogy ez ő rá is érvényes, az Istentől teljes bocsánatot kap, mivel Jézus a kereszten már elszenvedte a mi büntetésünket. Ezért fogalmazott a mi Urunk az úrvacsora szereztetésekor így, e pohár az új szövetség, az én vérem által, amely kiontatik bűnöknek bocsánatára. Ez az Úr halálának a jelentősége. Az úrvacsora egyszerű jegyei ezt a hitet erősíthetik meg bennünk. Azt a hitet, amely bizonyos abban, amit Pál apostol így fogalmazott, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Ezért minden úrvacsorai istentisztelet a hálaadásnak és az örömnek a különös alkalma. Ahogy majd énekelni is fogjuk egyik szép énekünket, örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit, vacsorához még Jézushoz hivatalos vagy te itt. Az úrvacsorai istentisztelet homlokterében tehát az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus áll, akinek az önmaga feláldozása az egyetlen, de minden időkre érvényes áldozat, amit Isten elfogadott. A második, ami alapigényből kiderült, hogy minden úrvacsora megerősíti az élő Krisztussal való közösségünket. Így olvastuk ezt itt, az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünket. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e. Ez azt jelenti, hogy az a falat kenyér és korgyból, amit itt az úrvacsorában magunkhoz veszünk, Jézus Krisztusnak a nagypénteken összetört testére és a mi bűneink miatt kifolyt vérére emlékeztet bennünket. De ez az emlékezés nem csak egyfajta értelmi visszagondolás arra, hogy mi történt akkor, hanem a hívő ember átéli ennek a rávaló mostani hatását. Azt, hogy ma is ezért kapunk bocsánatot Istentől. Éppen ezért ez az emlékezés egyfajta imádattá, hálaadássá is válik, és megerősíti a hívőben azt a vágyat, hogy bensőleg azonosuljon az élő Krisztussal, vele egyé váljék, egyesüljön. Pontosan úgy, ahogy most énekeltük, mert érdemedben részesül, te veled, Uram, egyesül, ha hív tagja-e vendégségnek. Mint a bort s kenyeret veszi, akép részesévé teszi a hit, őtet az üdvességnek. Tehát lelkiképpen ugyanúgy egyé válunk Jézussal, mint ahogyan testileg, fizikálisan egyé válunk azzal a falat kenyérrel és korgybollal, amit lenyelünk. Ezért is ünnepi alkalom mindig az úrvacsora, mert különös hangsúlyt tesz arra, hogy közelebb kerülhet a hívő Jézushoz, megújulhat, elmélyülhet, megerősödhet a vele való lelki közösségünk, ami aztán a hétköznapokban abban mutatkozik meg, hogy egészen valóságos módon együtt járunk, együtt lakunk, együtt élünk a hitáltal bennünk élő Krisztussal. Ez a vele való közösség azonban mindig azt is jelenti, hogy szakítani kell azzal, ami tőle idegen, és ami tőle minket is távol tart. Röviden így mondja ezt a Biblia, a bűnnel. És ezért fogalmaz itt a Szentírás ilyen keményen, nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Nincsen is. Vágyakozom Jézus Krisztus után, ez kifejezésre jut abban is, hogy úrvacsorázom, de semmi nem változik az életemben. Úgy gondolom, hogy mehet minden ugyanúgy tovább, mint addig. Meg sem vizsgálom, hogy ő neki mi útállatos most az én életemben, és az nekem is útállatos lesz. És azt nem csak megvallom, hanem el is hagyom, úgy, ahogy a Szentírás mondja. Ez az igazi. Az erősödik meg a Krisztussal való közösségben, aki ugyanakkor vagdalja a szálakat, amik a különböző bűnökhöz, rossz szokásokhoz, téves beidegződéshez kötik, és amit Jézus Krisztus elítél az életünkben, azt mi is elítéljük, és igyekszünk el is hagyni. A profétáknál több olyan részletet is olvashatunk, amiben Isten éppen amiatt dolgálja az ő népét, hogy megpróbálták ezt az is magatartást. Csak egyre emlékeztetek, Jeremiásnál olvassuk azt, Isten így mondja, eljöttök az én házamba, imádkoztok, bemutatjátok az áldozatot, aztán kimentek onnan, hogy ugyanazokat az útállatosságokat cselekedjétek. És ezután kemény feddés jön, és azt mondja, hogy így semmi értelme nincs templomba menni. Nem kell Istennek az áldozat. Neki nem az áldozat kell, hanem az áldozatot bemutatónak a szíve, az egész élete. Ő az egész embernek akar új életet adni, nem azt tartja számon, hogy teljesítette bizonyos vallásos kötelezettségeket. Nincsenek vallásos kötelességek. Szeretett kapcsolat van az élő Isten és a benne hívő között. És ha mi igazán szeretjük őt, akkor utáljuk azt, amit ő utál. És ő utálja a képmutatást, minden tisztátalanságot, és föl van ott sorolva, hogy mi mindent. Nos, az úrvacsorázik mindig helyesen, aki nagyon vágyik arra, hogy megerősödjék ezáltal is a Krisztussal való közössége, és ugyanakkor kész bármivel szakítani, amit Isten az életében elítél. A harmadik haszna, áldása az úrvacsorának az, hogy nem csak az élő Krisztussal való lelki közösségben újulhatunk meg, hanem újra és újra átélhetjük az egymással való testvéri közösséget is. Ezt meg így olvastuk itt a következő versben, mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Itt mindnyájan ugyanabból a kenyérből kapunk egy falatot. És ez kifejezésre juttatja azt, hogy valahol nagyon mélyen, hasonló, sőt azonos a mi lelki helyzetünk. Mert mindannyian kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. És Jézus érdeméért mindannyian teljes bocsánatot és feloldozást kapunk, hogyha azt hittel kérjük és elfogadjuk. Itt is megszólal azonban az ige, hogy ennek folytatása van. Mivel Isten feltétel nélkül kész megbocsátani a bűnbánó bűnösnek, ebből annak kell következnie, hogy mi feltétel nélküli szeretettel vagyunk készek elfogadni egymást és szeretni egymást. Ez az Istentől kapott meg nem érdemelt szeretet átárad a hívőn, és ez a szeretet határozza meg a másokhoz való viszonyát. Korintusban pontosan ez volt a gyülekezet egyik bűne, hogy ez hiányzott a gyakorlatukból. Ezért, mielőtt a szereztetési igére tér az apostol, nagyon keményen feddi őket, amikor így ír nekik, amikor összejöttök egy helyre, nem lehet urgacsorával élni. Mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megerészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dícsérjelek ezért titeket? Nem dícsérlek. Az volt tudnélik a szokás, hogyha lehetett, minden este összejöttek Isten igéjét hallgatni és Isten dicsőíteni. Mivel azonban sokféle emberből állt az a gyülekezet is, és különösen Korintusban nagyon sok rabszolga volt, aki keresztjénné lett, ők nem tudtak ott egy meghatározott időpontra megérkezni, hanem amikor elengedték őket. Viszonylag hosszú ideig tartotta, még összejött a gyülekezet. És ezért ott közben, hogy hasznosan töltsék az időt, megvacsoráztak. Ez egyfajta szeretett vendégség lett volna, hogy ki hoz valamit otthonról, aztán elosztják, és egyenlően részesednek belőle. És amikor mindenki megjött, elhangzik az ige hirdetés, és utána úrvacsoráznak. Ehelyett mi történt? Azok, akik könnyen elmentek akkor, amikor akartak, mert nem rabszolgák voltak. Megérkeztek idejében, elunták magukat, kipakolták az elemózsiát, és belaktak. Sőt, még ilyen is volt, hogy megrészegedtek. És akkor befutottak, akik késő estig dolgoztak, a rabszolgák, semmit se hozott magával, neki nem csomagolt vacsorát otthon senki. És akkor azt mondták, akik már ott voltak és jól laktak, hogy na most akkor úrvacsorázzunk. És azt mondja Pál, hogy milyen dolog ez? Hát hol van itt a szeretet? Hát nem az lenne a Krisztus szerint való, hogy megváljátok egymást először is, aztán elosztjátok egyenlőképpen, vagy ha nem egyenlőképpen, akkor az, aki késő estig dolgozott és semmije sincs, többet kap, és utána úrvacsoráztok ebben a szeretet légkörben. Így jobb, ha nem úrvacsoráztok, mert az nem igazi úrvacsora. Amikor ilyen dolgokról van szó, mindig nagyon keményen fogalmaz Isten igéje, mert Isten nem tűri azt, hogy miután az ő szeretetében megfürdünk, megtisztulunk, az rejánk árad, az elakadjon bennünk. Hanem ő azért árasztja olyan bőséggel, hogy ugyanilyen bőséggel áradjon tovább. És az a szeretet és bocsánat, amit tőle kaptunk, átformáljon minket. Mindnyájan úgy születünk, hogy ez az enyém, és nekem minél több legyen, a többi nem érdekel. Na de ebből kell újjá születni, és a krisztusi természetnek kibontakozni. A krisztusi természet meg az, hogy én inkább nem eszem, csak a másiknak örömöt szerezzek és segítsek. Miért? Mert szeretem. Miért szeretem? Mert engem is szeret az Isten. És én így akarok viszonyulni másokhoz, ahogy ő elfogadott engem. Nos, ez az igazi szeretett közösség, ez az a lelkület, amire Jézus meg akar tisztítani, meg akar váltani. És ennyire gyakorlati következményei vannak annak, ha valaki csak ugyan megerősödött a Jézus Krisztussal való lelki közösségben. Abból ilyen életváltozás, gondolkozásváltozás következik. A szeretetnek ez a gazdag áradása. Az, amire éppen az úrvacsora után adott példát Jézus, amikor megmosta a tanítványok lábát. És amikor azt mondta nekik, hogy példát adtam nektek, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Jó lenne, ha ebben is megújulnánk minden úrvacsora alkalmával. Úgy nézek a másikra, ha nem ismerem is, hogy teljesen azonosak vagyunk abban, hogy kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, s ha a kegyelmet hittel elfogadtuk, bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, mind a kettőnkre ránk állt Isten meg nem érdemelt szeretete, hát akkor áradjon az tovább rajtunk egymásra is, meg a kívülvalókra, meg a nehéz embereinkre, ne talán még az ellenségeinkre is. Az úrvacsora erre is ad erőt az embernek. És végül negyedszer, mit jelent az a szó, amire újra és újra rákérdeznek a testvérek, hogy aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét és issza az Úr poharát. Így olvastuk ezt. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ebből egészen világos az, hogy nem az veszi méltatlanul, aki bűnös. Nem erről volt itt szó, mert sokan így gondolják. Ellenkezőleg az Úrasztalához éppen azoknak kell jönniük, akik tudják, hogy bűnösök, és tudják, hogy mire kérnek bocsánatot, és mitől akarnak szabadulni. A korintusiak bűne az volt, hogy úgy vettek részt ebben a különleges étkezésben az úrvacsorában, mintha ez semmiben nem különböznék egyéb közönséges étkezésektől. Tehát nem a lényegének megfelelő módon, nem méltóképpen vették azt, hanem méltatlanul. Mintha az úrvacsora is olyan étkezés lett volna, mint a többi. Ezért nem készültek rá, ez kiderül, nem az Isten szeretetén csodálkozó áhítattal vettek részt azon, és egyáltalán semmi következménye nem volt az úrvacsorázásuknak, mert nem változott meg az életük. Ezért méltatlanul, hiába valóan vették. Nem volt semmi jelentősége és semmi haszna a számukra. Gépiesen, megszokásból, így szoktuk minden este, most már jól laktunk, akkor úrvacsorázunk, és aztán hazamegyünk. És azt mondja az apostol, hogy ez a méltatlan. Mert azt nem felejthetjük el soha, hogy itt a király ad nekünk fogadást. Minden úrvacsora alkalmával ennek a világ mindenségnek a teljhatalmú királya enged egészen közel magához, és akarja táplálni a lelkünket, erősíteni a hitünket olyan módon, ahogy csak ő tudja. Nagy kiváltság, hogy valaki úrvacsorázhat. Nagy lelki erőket kaphat ebben a Jézussal való közösségben. Újra és újra átélhetjük az ő halálának a jelentőségét. Ezért kell azt hirdetni. A kenyér, amit itt eszünk, az ugyanolyan közönséges kenyér, mint amit máskor eszünk. De a cél, amiért fogyasztjuk, az nem közönséges. Az szent cél, az lelki cél. Azért is csak egy falat. Egyébként az étkezés célja, hogy jól lakjunk. Itt nem az a cél. Itt az a cél, hogy ez is emlékeztessen minket arra, hogy így törték össze miattam a bűn nélküli Jézus Krisztust, ahogy ebből a kenyérből törtek egy darabot a kezembe. És ilyen valóságosan egyé lehetek vele a hitáltal, ahogy ez a falat egyé válik velem, ahogy lenyeltem és ott van a gyomromban. Valami nagy lelki valóságot akar egész egyszerű módon szemléltetni, és ezáltal a hitünket erősíteni. Aki nem így és nem ezért úrvacsorázik, az méltatlanul eszi és vissza. Képiesen, megszokásból, azért, mert a többi is, de nincs mögötte ez. Ezért szükséges az, hogy vizsgáljuk meg magunkat, mielőtt úrvacsorázunk. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Önvizsgálattal készülni, hittel elfogadni és komolyan venni azt, amit ez jelent, amire utal, és utána nagy hálával tovább menni, megváltozott élettel. Valamit itt hagyni, valami bűnterhet, rossz szokást, és telítődni Krisztussal, az ő lelkével, és örömével. Az úrvacsora középpontjában tehát mindig Jézus Krisztus személye van, mégpedig az ő halálát hirdetjük ilyenkor. Ő jelen van az úrvacsorában, nem a kenyérben és a borban, hanem az ő igéjében, úgy, ahogy ő mondta. Ahol az ő igéje hangzik, ott van ő jelen. Megerősödhet a hívő a vele való közösségben, de ennek együtt kell járnia azzal, hogy szakít a bűnökkel. Megerősödhetünk az egymással való testvéri közösségben, de ennek együtt kell járnia azzal, hogy megújulunk az egymás iránti szeretetben. Ahogy Jézus szeretett minket, úgy akarjuk mi is szeretni egymást. És akkor nem fogunk méltatlanul úrvacsorázni, hogyha tudjuk, hogy ez mire való. Ha megvizsgáltuk magunkat, ha hittel túllátunk az egyszerű jegyeken, arra a nagyszerű eseményre, ami a Golgotán történt, és ha tudjuk, hogy ez személy szerint ránk is érvényes, és megváltozik az életünk. Még mint egy függelékként néhány egészen gyakorlati dolgot hadd említsek, mert erre is többször rákérdeznek a testvérek. Először mindig a kenyeret vesszük, utána a bort. Miért? Mert így van leírva a Bibliában. És Jézus is ebben a sorrendben adta a tanítványoknak. Egészen egyszerűen ezért. Nem feltétlenül ilyennek kell lenni a kenyér anyagának. Vannak felekezetek, ahol kovász nélküli kenyeret, vagyis ostját vesznek, de én tudok olyan hívőkről, akik a szöges drót mögött kukoricapuliszkával úrvacsoráztak, meg boróka fenyőből kotyvasztottak valami levet, és én hiszem, hogy az az úrvacsora is ugyanolyan érvényes volt, mint amikor mi fehér kenyérrel és finom borral emlékezünk az Úr halálára. Mert nem a jegyek anyaga teszi érvényessé az úrvacsorát, hanem az a Jézus teszi érvényessé, aki meghalt helyettünk a kereszten, és az a hit, amivel mi komolyan vesszük, hogy mi helyettünk is meghalt a kereszten. Praktikus dolog, hogyha három ujjal vesszük a kenyeret, mert néha megszorítja az ember két ujjal, aztán ketté törik, és az úrvacsora áhítatát és szentségét ilyen apróságok is megzavarhatják. Ha mégis megtörténik, ne zavarjon senkit. Általában egy kortyot szoktunk a kehelyből inni, mert ez csak emlékeztet arra, ami történt, de ha történetesen valaki a kiskelyhet kiissza, az sem baj, csak itt szeretnék azért a méltatlanra utalni, és bocsánat, ha most valami közönségeset mondok, de erre is van példa. Ezt a kelyhet ne úgy dobjuk be, mint a stampedlit szokták némelyek, hanem eközben is az Úr halálára gondoljunk, és akkor lesz méltóképpeni az úrvacsorázásunk, hogyha ezt is ilyen szent gondolatokkal és hálával vesszük magunkhoz. Ezért jó az, hogyha előtte is, közben is, utána is imádkozunk. És nehéz megérteni azt, hogy amikor Isten ad itt nekünk egy fél órát arra, hogy csöndben megálljunk ő előtte, akkor mindenféle nézelődéssel töltjük az időt ahelyett, hogy végre a templom csendjében kiöntenénk a szívünket neki. Úgy se lehet eltéveszteni semmit, még ha csukott szemmel imádkozik is valaki, meghallja, hogy az ő sora következik, és fölálltak az emberek. Nem kell izgulni semmi miatt. Bár árasztaná ki Isten reánk a könyörgésnek a lelkét, és tudnánk őt dicsőíteni itt, tudnánk neki konkrétan bűnt vallani, tudnánk hálát adni a bocsánatért, és kérdezni őt, hogy mi az, amitől éppen most akarja megtisztítani az életünket. És még egy utolsó kérdés, milyen gyakran kell úrvacsorázni? Nem kell egyáltalán. De aki tudja, hogy mit jelent az úrvacsora, az olyan gyakran úrvacsorázik, amilyen gyakran csak lehet. Mert ha ez azt célozza, hogy megerősítse a hitünket, megújítsa a Krisztussal és az egymással való közösségünket, kézzelfoghatóbbá tegye számunkra, hogy mivel akarunk szakítani és miben akarunk változni, akkor erre minél gyakrabban rászorulunk mindnyájan. Ha meg ez ajándék, akkor minél gyakrabban tartsuk a kezünket, hogy Isten megajándékozzon vele bennünket. Imádkozzunk. Imádunk téged, megváltó Úrunk Jézus Krisztus, aki szerettél bennünket is, és önmagadat adtad életünk. Köszönjük, hogy a te halálod, a mi életünk, bűnbocsánatunk, örök üdvösségünk szerzője lett. Könyörülj rajtunk, hogy tudjuk ezt hinni, és egyre jobban, egyre bátrabban hinni, és változtassa meg ez a veled való közösségünk az életünket, és tölts meg minket azzal a szeretettel, amivel te szerettél, és szeretsz bennünket. Így ajándékozz meg mindnyájunkat sok-sok olyan úrvacsorai közösséggel, ahol nem méltatlanul esszük a kenyeret és isszük az Úrnak poharát, hanem ezzel a hittel, hálával és örömmel. Könyörgünk, hogy így tudjanak úrvacsorázni most azok is, akik életükben először tehetik ezt. És így ébresz vágyat a szívükben, hogy minél gyakrabban vendégei legyenek a te asztalodnak. Kérünk, hogy beszélj velünk még tovább is a most elhangzott igén keresztül. Kérünk, hogy a te halálodról szóló evangélium erősítse a mi hitünket. Könyörgünk hozzád azokért, akik most különösen rászorulnak a te szeretetedre. Légy irgalmas azoknak, akiknek az otthonát összedöntötte a földrengés, vagy a szeretteik elpusztultak a romok alatt. Kérünk, hogy te erősítsd azokat, akik most vizsgákra készülnek. Kérünk, hogy készíts sok-sok lelki áldást az elkezdődött csendes heteinkre, csendes napjainkra, hogy sokan új életet kapjanak ott tőled. Köszönjük neked, hogy adtál esőt, alázatosan kérünk még. Tőled kérjük el a mindennapi kenyerünket, a mindennapra szükséges igét, és a mindennapra szükséges békességet. Kérünk, segíts most folytatni az imádságot magunkban, ebben a csendben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Amen.